A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Erdős Gabriellával, a Budapest Corvinus Egyetem docensével, adószakértővel, a mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Beszélgetésünk ugye az adóról szól, arról, hogy megpróbál a G7 csoport, illetve nyilván júliusban majd a G20-ak csoportja olyan megállapítást tenni, hogy a minimális adó 15% legyen. De vajon jelenleg mennyi adót fizetnek a multinacionális cégek? Igaz az a hír, ami azért itt-ott elolvasható, hogy ennél jóval kevesebbet?
Úgy fogalmaznék, hogy minél nagyobb, annál igazabb a hír, valószínűleg annál kevesebbet. Az adórendszerek, ahogy már mondtam az előbb is, különbözőek. Ez azt jelenti, hogy adót tervezni avval is lehet, hogy ugyanazt a dolgot valahol másképp értelmezik. Mondok erre egy példát, Európai Bíróság ítélt mostanában olyan ügyekben, ahol az volt a dolognak a lényege, hogy volt egyszer egy jogdíj, ami már önmagában ad lehetőséget adótervezésre, hiszen a jogdíj az mindig egy egyedi dologhoz, egy szellemi termékhez kapcsolódik, tehát nem lehet, nagyon nehéz meghatározni az értékét. Ezek után volt két állam. Az egyik állam azt mondta, hogy ő azokat a társaságokat adóztatja a világméretű jövedelmük alapján, akik ott vannak bejegyezve. A másik állam azt mondta, hogy ő azokat a társaságokat adóztatja a világméretű jövedelme alapján, akiket onnan irányítanak. Ebből az következett, hogyha teszem föl, van egy vállalkozás, amit bejegyeztek Bermudán, és irányítanak Írországból, akkor se Bermuda, se Írország nem fogja a teljes világméretű jövedelme alapján megadóztatni, mert mindkettő úgy gondolja, hogy az ő adórendszere szerint nem belföldi illetőségű az a vállalkozás. Vagyis a jövedelemnek a nagyon jelentős része, kivéve azt a picit, amit Bermudán keletkezett vagy Írországba, nem lesz adóköteles. Ilyen módon nyugodtan el lehet érni olyan 0,5% közötti effektív adómértéket csoportszinten.
Na most a szakirodalom, amelyet ön nyilván nagyon jól ismer, mit mutat? Mennyi az effektív adókulcs vagy adóterhelése a nagy multinacionális cégeknek?
Ez egy picikét olyan dolog, mint a statisztikák általában, tehát átlagot mondani sajnos nagyon nehéz róla, hiszen erősen függ attól, hogy milyen szektorban, milyen idős és mit tekintünk multinak, mekkora nagyságrendet. Inkább azt mondanám, hogy a globális minimumadót azt a 750 millió euró árbevétel fölötti csoportokra alkalmazzák, tehát tényleg egy viszonylag nagy nagyságrendre. És erre azt mondják, hogy az ő effektív adómértékük az 10% alatt van.
Jó, akkor nézzük meg, hogy ez a bizonyos társasági adókulcs a 15%, vagy általában minek a 15%-a? Nézzük meg, hogy az adószerkezet hogy alakul, ez a mi mennyi kategória. Ugye, amit ugye nagyon nehéz meghatározni.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen ugye Magyarország mondhatja azt, hogy mi majd nem szeretjük ezt az adót, de ahogy mondtam, ez nem Magyarországon múlik. Magyarország kivet, amennyit akar, a többi ország lesz az, aki majd szeretni fogja és kiveti a különbözetet. Éppen ezért lényeges számunkra az, hogy összességében Magyarországon eléri az adóterhelés ezt a bizonyos 15%-ot. Hogyan számolunk egy tényleges adóterhelést? Ugye kell az egyik oldalon a számlálóba az az adóösszeg, amit befizet a társaság, a másik oldalon a nevezőbe pedig kell valamilyen eredmény, vagy valamilyen vetítési alap, amire ezt vetítjük. És itt vannak Magyarországnak lehetőségei. Tehát én azt gondolom, hogy bőven előfordulhat, hogy Magyarország el fogja érni a 15%-ot.
És ez a költségvetés szempontjából plusz bevételt fog hozni? Vagy nem. Ezt ma még nem lehet tudni?
Nem, ez abszolút nem fog plusz bevételt hozni, hát ha csak Magyarország nem akar társasági adómértéket emelni.
Na jó, csak azért kérdem, mert ugye 9% pillanatnyilag ugye Magyarországon a társasági adó. Tehát azért a majdnem duplájáról van szó, amit minimum ki kell vetni mindenkire. A magyar vállalatra is, meg a multivállalatokra is, nem? Nem. Jól értem?
Nem, ezt nem kell kivetni, ezt nem mi fogjuk kivetni. Ezt majd,
de egy
hogyha...
magyar vállalkozásnál hogy lehet ezt megoldani? Tehát ezt... XKFT nem fizet 15%-ot, csak 9%-et. Akkor a maradék 6%-ot ki fogja kivetni?
Az XKFT, tegyük föl, hogy van 750 millió euró árbevétele. Tehát mondjuk az amerikai anyavállalatnak a magyar leányvállalata nevű XKFT, az ugyanúgy 9%-ot fog fizetni, de ha Amerikában 39% lesz az adómérték, akkor Amerikában az anyavállalaton, nem a magyar KFT-n, az anyavállalatra ki fognak vetni még plusz 30%-ot a magyar KFT által elért jövedelme miatt.
Világos. Tehát a dolog lényege, hogy Magyarországon a 750 millió euró alatti árbevételű cégeket ez abszolút nem érinti.
Ezt így nem mondanám, akkor érinti, hogyha ők olyan csoporthoz tartoznak, akinek az összes árbevétele eléri ezt. Tehát a nagy multik magyarországi leányvállalatait érinti, a kis hazai vállalkozásokat valószínűleg nem érinti, és előfordulhat egy-két magyar blue chip, tehát ilyen MOL, OTP nagyságrendű, aki ugye a nemzetközi hadszíntéren már játszik, akik szintén elérik ezt a nagyságrendet, és akiket ez már érinthet.
Jó, akkor nézzük meg, hogy kik az ellenállók. Ugye hát nyilvánvalóan a multinacionális cégek az egyik ellenálló csoport, a másik, amire már a beszélgetésünk első felében utalt, azok az országok, ahol pillanatnyilag nagyon alacsony az adókulcs, de négyet soroltunk föl, Magyarország, Írország, Ciprus és Luxemburg. Lehet, hogy még felsorolhatunk 2-3-at?
Hát még lehet nagyon sokat felsorolni ezen kívül, de ez a négy is tökéletes példa, mégpedig abból a szempontból, hogy ezek olyan országok, amiket én nem neveznék adóparadicsomnak. Tehát ez egy kedvező adózási környezet, de alapvetően nem adóparadicsomok, hanem becsületes Európai Uniós tagállamokról van szó.
Hát igen, Luxemburgot, Írországot nyilván ide kell sorolnunk.
Így van. Tehát ebből a szempontból nem az a kérdés, hogy becstelen lenne, vagy mennyire alacsony adójú, hanem az a kérdés, hogy összességében jelente neki, jön-e ide olyan tőke, ami egyébként nem jönne, amiatt, hogy most már nem érdemes itt az alacsony adóval foglalkozni.
Hát igen, mert ezt gyorsan hozzáteszem, hogy ugye ezekbe az országokba azért vezettek be ilyen nagyon alacsony adókulcsot, hogy ezzel elszipkázzák máshonnan ugye a nagy multinacionális cégeket, hogy jöjjenek ide, itt adózatok, mert itt kevesebbet kell fizetni, ilyen egyszerűnek tűnik a dolog.
És ezen belül is különbséget kell tenni az úgynevezett passzív jövedelmek meg a működő tőke befektetésből származó aktív jövedelmek között. Írország például nagyon sokat veszít majd egy ilyen minimumadóval, hiszen ott nagyon sok olyan struktúra van, ahol átfolyik egy jogdíj, átfolyik egy kamatbevétel, de nincs ott egy termelővállalat vagy ilyesmi. Magyarország az inkább egy beszállítói ország, tehát itt nagyon sok termelőleányvállalat van, ma már nincsen olyan nagyon sok olyan struktúra Magyarországon, ami passzív jövedelmekhez kapcsolódik, tehát én nem hiszem, hogy Magyarország annyira sokat fog veszíteni. Valamennyit nyilván fog veszíteni, hiszen azért alacsony adójú ország vagyunk, de nem fog annyit veszíteni, mint mondjuk egy Írország vagy egy Ciprus.
Hogy állnak hozzá a multinacionális cégek ezek ehhez az elképzeléshez, vagy ehhez az új szabályozáshoz?
Ezt az új szabályt nem lehet nem üdvözölni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy de én ezt nem szeretem, ezt a szabályt, mert én szeretnék nagyon alacsonyan adózni, és egyáltalán nem szeretnék sehol adót fizetni. Tehát ez politikailag senki által nem vállalható, tehát természetesen mindenki üdvözli. Itt a kérdés ott van, hogy az ország is, a multi is segíti az adott országokat, hogyan tudja ezt a struktúrát úgy kedvezőbbé tenni, hogy például Magyarország esetében mondjuk, amikor az adómértéket, a tényleges adómértéket számolja, akkor a jövedelemadók körébe nem csak a társasági adót számolja be, hanem a fizetett helyi iparűzési adót, adott esetben mondjuk egy Robin Hood adót, akár át is lehet alakítani az adórendszert.
Tranzakciós illeték, ami mindenkinek vagy az nem adó?
Az nem, a tranzakciós illeték, tehát ezek, ami kifejezetten árbevételen vagy ügyletértéken alapul, azok kifejezetten ki vannak zárva ebből a körből, de Előfordulhat például olyan gondolkodás, akár Magyarország esetén is, hogy egy-két tétel levonásának a megengedésével és az ehhez megfelelő nagyságrendű adómértékemeléssel átalakítják az adót például olyan adóvá, ami már egyfajta jövedelemadónak elfogadható a minimumadó szempontjából. És a HIPA-ra például rendkívül jó esélyünk van, hogy el fogják fogadni jövedelemadónak a minimumadó szempontjából.
Igen, azért fejtsük ki a HIPA-t, mert nem mindenki tudja, hogy miről van szó.
Ugye a helyi iparüzési adóról beszélünk, ahol hosszas nagy szakmai viták voltak arról, hogy ez most inkább jövedelemadó, vagy inkább nem. Ezek a viták azért voltak, mert árbevétellel kezdjük a számolást, és ebből bizonyos dolgok levonhatók. Levonható az anyagköltség, levonhatók az alvállalkozók díjai, de ami nem vonható le, az az élő munka költsége és az értékcsökkenés, tehát a holtőkének a költségei.
Igen, csak hát ugye a helyi iparüzési adónak van egy sajátossága, ugye, hogy ez az önkormányzatoknak az adóbevétele, és hogyha ez csökken, ugye akkor az önkormányzatoknak valami mást kell adni annak érdekében, ugye, hogy a tevékenységüket el tudják látni. Tehát valószínűleg szakmai szempontból tökéletesen igaza van a szakmának, hogy ez egy nem jó adó, viszont az önkormányzatokat valamilyen más módon finanszírozni kell. Gondolom, hogy ezt azért azok is tudják, akik mondjuk a HIPA-t nem szeretik.
Ez biztosan így van, de a globális minimumadó szempontjából összesen annyit kell csinálni, hogy az OECD jövedelemadó definíciójába beleférjen a HIPA, úgy, ahogy van most. Tehát minden átalakítás nélkül, és akkor már is nem 9%, hiszen a legtöbb vállalkozás a társasági adóval összemérhető nagyságrendű helyi iparüzési adót fizet. A másik oldal, ahol mi tehetünk dolgokat, bocsánat, az annak a kérdése, hogy mire vetítik ezt, tehát minek a 15%-áról beszélünk. És itt is van rendkívül sok játék lehetőség. A legnagyobb lehetőség talán abban van, amit említettem is, hogy ugye nálunk főleg működő tőkebefektetések vannak. Különbséget kell tenni a között, hogyha valaki akár a Kisnapos szigeten is üzemeltet tényleg egy szállodát, egy olyan helyen, ahol adórendszer alig-alig van, vagy pedig csak ott a Cayman Islanden, Kajmán szigeteken egy be van jegyezve fél négyzetméterre a cége. Ezt a különbséget valahol az amerikai minimumadó is megteszi. Tehát a guilty is azt mondja, hogy van egy normál profit, amit elfogad, amit nem tesz ez alá a szabály alá. Ha el lehet érni azt, ez az úgynevezett substance carve-out, hogy bizonyos gazdasági jelenlét esetén a profit valamekkora részét ne számítsák bele ebbe a minimumadóba, akkor már is sokkal nagyobb lesz az effektív adó, hiszen ugye csökken a nevező, miközben a tört számlálója ugyanakkora marad.
Mit gondol, hogy az az adó optimalizálás, vagy adó elkerülés, vagy én nem tudom, minek szokták nevezni, ellehetetlenül, hogyha ezt a szabályt sikerül bevezetni, bár gondolom, majd arról is fogunk beszélni, hogy ez még hány év, de ugye tipikus példa mindig ugye az Amazon, hogy nem lehet tudni, ugye, hogy az Amazon hol teríti a termékeit. De azért ugye van szabály, ugye azt már említette talán, hogy azok a nagy multicégek, amelyek világszerte legalább 10%-os profit rátát érnek el, a 10% feletti nyereségtartomány legalább 20%-át le kell, hogy ott adózzák, ahol a bevételük keletkezett. Persze ugye visszatérünk arra, hogy hol keletkezett a bevételünk, amire az első részben próbáltunk hosszan magyarázatot adni.
Nem csak erre kell visszatérni, hanem ilyen esetben azt is meg kell mondani, hogy kik osztozkodnak. Tudnélik, ha most bevezetjük a minimumadót és semmi mást, akkor ezek a cégek mind Amerikának fognak fizetni. Miközben továbbra is az érték az Európai Uniónak a fogyasztói piacán termelődik. Tehát ezért van két pillére ennek az OECD-nek, a minimumadó mellett ez a digitális gazdaság pillér is, hiszen valahol azt is el szeretnék érni, hogy valamilyen alapon ide osszák a profitnak egy részét, ami egy nagyon nehéz megegyezés, hiszen valakinek le kell mondania arról a bizonyos profitról. Ráadásul az, hogy milyen alapon osztják ide, ezt ugye nem lehet a függetlenség elve alapján ideosztani. Tehát alapvetően a hagyományos profitot az alapján osztják oda, hogy mennyi a szokásos piaci ár. De itt nem tudok szokásos piaci árt számolni, tehát csak valamilyen formula alapú megosztásról beszélhetek. Tehát a másik nagy vitapont lesz, ami miatt ez azért elég sokáig fog tartani, az az, hogy mennyi az annyi, amit az egyes országokra lehet osztani. És ez lesz egy, és ez a minimum adóval együttműködve működik, hiszen az egyik megváltoztatja az adózás alapjait, a másik megpróbálja visszaszorítani az országoknak az adóversenyét. Na most, hogy ez fog-e sikerülni, hát egy komplex rendszert én még nem láttam olyat, ahol nincsen egyáltalán nem szándékolt hatás. Tehát nagy tétekbe mernék fogadni, hogy teljesen soha nem fog sikerülni. Természetesen majd azokat a struktúrákat ellehetetleníti, majd jön valami más. Tehát az üzleti érdek, az üzleti racionalitás azt kívánja, hogy az adó az egy termelési költség, amit ugyanúgy minimalizál, mint ahogy megpróbálja a legolcsóbb forrásból az anyagot beszerezni, és így tovább. És ez mindig így van, mert ez egy racionális üzleti magatartás.
Azt hiszem, hogy ebből a gondolatmenetből lépnék egy kicsit tovább. Ugye azt tudjuk, hogy azért a multinacionális cégek adószakértői feltétlenül jobbak, mint a kormány adószakértői. Tehát mindig meg fogják találni a kiskapukat a multiknak az adószakértői, adóoptimalizációi, vagy hogy szoktuk mondani?
Nem biztos, hogy jobbak. Magyarországon ugyan még nem divat, de a fejlett tőkés országok többségében nyugdíjas adótanácsadókat foglalkoztatnak, akik a Big Four-tól mentek oda, akiknek már megvan a szakmai tapasztalatuk, és most egy magas presztízsű, ám de kicsit kevésbé pörgős állást keresnek. Tehát nem biztos, egyáltalán nem igaz az, hogy a másik oldalon a szakmaiság az kisebb. Ami talán kisebb, az a motiváció. Tehát akkor, amikor egy vállalkozásnál azt mondod, hogy egy 10%-ot lefaragunk a tényleges adó teherből, akkor az milliárd dollárokat is jelenthet. Akkor, amikor egy törvényhozó hoz egy törvényt, akkor ettől a fizetése nem változik.
Jó, végül beszéljünk egy kicsit a szubszidiaritásról, ugye attól, hogy tulajdonképpen az adóintézkedések egy-egy kormány saját hatáskörébe tartoznak, legalábbis pillanatnyilag. Na most ez a mostani javaslat, ez felülírja ezt.
Nem írja felül. Pontosan ez a lényeg ennek a javaslatnak, akkor hogy megkerüli. Megkerüli.
Mert ugye ez többször, a szakirodalom többször, ahogy én olvastam, többször azt mondja, hogy ezt nem lehet megkerülni, mert a kormányoknak ezt a, és egyébként azt hiszem a magyar kormány is erre szokott hivatkozni, hogy az adó az egy országnak a belügye.
Jól ez fogalmazom? Igaz. Ez abszolút így igaz. És nem is mond semmi olyat a globális minimumadó, hogy Magyarország bármit változtasson az adórendszerén. Tehát nem szól bele a magyar adórendszerbe, pontosan ez a zsenialitása, hogy ő nem ezeknek az adórendszerekbe szól bele, hanem a befektető országának az adórendszerének ad egy plusz adóztatási jogot. Tehát a szubszidiaritás elve nem sérül, minden ország olyan adórendszert csinál, amilyet akar, csak elveszik az az előny, ami az alacsony adózás miatt a vállalkozások számára előnyként funkcionált.
Gondolja egyébként, hogy az alacsony adót kivető országok, vagy alacsony adóztatási országok ennek következtében föl fogják emelni az adókulcsokat, vagy mi fog történni a következő néhány évben? Mert azt olvasom, hogy olyan 2024-25-ben fog ez hatályba lépni, ugye ez a mostani szabályozás, a most kigondolt szabályozás.
Rövid távon az fog történni, hogy lobbizni fognak ezek az országok, és ha okosan lobbiznak, akkor arra nézve lobbiznak, hogy mi az, ami bekerüljön ennek a minimumadónak az adómértékébe és a vetítési alapra. Tehát az első fázis a lobbizásé lesz. A második fázis az az adórendszer átalakítása, hogy lehetőleg olyan elemek kerüljenek be az adórendszerbe, amik a megfelelő amik ugyanennek a törtnek a számlálóját, nevezőjét a jó irányba mozgatják. Tehát az országok anélkül fogják megpróbálni fölvinni az effektív adómértéküket 15%-ra, hogy hogy ténylegesen hozzányúlnának bármit a tényleges adóstruktúrájához, a vállalkozásoknak és az adókulcsokhoz. Hosszú távon pedig megint csak eltérő a stratégiája a kis országoknak, a nagyon pici országoknak és a nagy országoknak.
Véleménye szerint mikor fog hatályba lépni ez a most szabályozásként felmerülő 15%, illetve hogy ott adózzanak, ahol működnek? Hány év kell ehhez?
Az Európai Unióba az anya-leányvállalati irányelv elfogadásához, ami egy egyszerű dolog volt, 20 év kellett. Az adókikerülési elleni irányelvhez 3 év kellett. A kettő között bármi előfordulhat. Jelenleg az Európai Unió az adózás 2021 című stratégiai tanulmányában azt mondja, hogy 2024-ben fog javaslatot tenni erre a kérdésre.
Köszönöm szépen Erdős Gabriella adószakértőnek, a Budapesti Corvinus Egyetem docensének, hogy rádiónk vendége volt ma.
Én köszönöm.
Ma Mallai Tamás segített a műsor elkészítésében, búcsúzik a mikrofontól Emőt Pál, hallgassák tovább rádiónkat.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.